Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Jó napot kívánunk a hallgatóknak, a mai Unisex témája félig művészettörténet, és természetesen ebben a nők és a férfiaknak a viszonya. Ugye a nők ábrázolásáról lesz szó a művészettörténetben, ami egészen régre visszanyúlva is olyan szempontból nagyon is érdekes, hogy ugye férfiak alakították nagyon sokáig azt a képet, ahogy a nőkről és a női ideáról gondolkodunk, és ezzel kapcsolatosak lesznek majd a vendégeink is, és most, hogy ezt a mondatot így elmondtam, elgondolkodtam azon, hogy mert most már a nők alakítják feltétlenül ezt az ideát, vagy vajon ki alakítja?
Hát én szerintem a közgondolkodásban hagyunk teret a nőknek, hogy alakíthassák ezt.
Mert sanyargathassák ők is saját magukat.
Hát egyrészt sanyargathassák, másrészt megmutathassák azt, hogy mit gondolnak magukról, meg mit gondolnak a problémáikról. Tudom, hogy én ebben a műsorban nagyon sokszor hozom szóba a Barbie című filmet, de én azt gondolom egyébként, hogy például, ha azt vesszük, hogy a Greta Gerwig mit művelt azzal a játékmárkával, akkor szerintem ide vonatkoztatható következtetéseket is levonhatunk. Az egy dolog, hogyha hidegpiaci szemmel nézzük, akkor mondhatjuk azt, hogy Greta Gerwig újra pozícionálta magát a babát, mert ugye hát a Barbie is ide illik, mert egy képzőművészeti alkotásról beszélünk. Egészen a filmig bezárólag a Barbie maga volt a hímsoviniszta fókusz. Tehát a szőke, tökéletes testű, tökéletes formákkal megáldott nő, aki mindenféle szerepeket fölvesz, de az, hogy ez a mindenféle szerep, amit ő fölvesz, ez igazából az egyéniség, ez igazából a belső értékekre utal. Ez tulajdonképpen ennek a Barbie filmnek a nagy találmánya, az, hogy a Mattel tényleg lábon csókolhatja a Gerwiget, mert szerintem egy nagyon-nagyon magasan fizetett, ilyen újrapozicionáló csapat se tudta volna ennyire rebrandingelni ezt a brandet, mint ahogy ő a filmjével csinálta, és ez a film, ez ugye alapvetően arról szól, amiről most mi is beszélgetünk, hogy miért látják magukat a nők olykor zabaróan egyformának, miért látják magukat olykor nagyon-nagyon nyomasztóan nem a sorba illőnek, és így tovább. Tehát tulajdonképpen az, hogy ki is a nő, vagy minek is látja magát, az igazából a képzőművészet szempontjából is egy állandó, égető kérdés, és hát most jutottunk el abba, hála a jó égnek, vagy legalábbis olyan, mintha lassan már eljutnánk oda, amikor a nők véleménye is, mert igazából ez a döntő, a nők véleménye is ugyanolyan súllyal számít, mint a férfiaké, tehát a kultúrát és a popkultúrát is alakíthatják akár. Tehát ha megnézzük, hogy például most milyen típusú popsztárok vannak, milyen típusú nagyon népszerű közéleti személyiségek vannak, celebek vannak, szerintem jóval több a nő, és jóval több a karakán nő, jóval több a kicsit a rendhagyóbb csoportba tartozó nő, aki valamilyen úton, módon, vagy valamilyen formában vagányabb, mint úgy általában, a saját nőiességét is vagy zárójelezi, vagy csinál vele valamit, vagy kifigurázza, vagy a háttérbe tolja, vagy máshogyan hangsúlyozza. Tehát igazából szerintem ami most egy nagy változás, és ez valóban egy minden ízében felszabadító változás, az, hogy tere van a nőknek egyáltalán arra, hogy megmutassák a gondolataikat.
Igen, de közben meg szerintem itt most két párhuzamos világ van kialakulóban, vagy már nyakig benne vagyunk. Az egyik ez, amiben mondjuk a nőnek is tere van és beleszólása van. A másik meg ugye ez a felszín világ, ami az interneten történik így párhuzamosan. Tehát, hogy hogy nagyon sokszor beszélünk erről, hogy tök jó, meg kimondhatjuk, meg testtudatosság, meg a reklámokban látjuk, hogy nem csak az egyennőké a világ, de közben meg mi magunknak a saját kis internetes felületeinken meg mégiscsak azt nyomjuk, hogy de az a jó, amikor valaki a tökéletes élet, és ez tényleg nem csak a nőkre, csak most, ha itt már testképről beszélünk, akkor azzal kapcsolatosan mondom, hogy közben meg ebben a másik párhuzamos világban, a közösségi média világában pedig azt nyomjuk, hogy ez az egyen dolog, meg ez a tökéletes dolog, meg a tökéletes test és társai az, ami a menő.
Hát én bízom benne, hogy ez csak azért van, vagy inkább azért van, mert ugye a személyes szinten, vagy a lokális szinten ezek a változások, ezek sokkal lassabban szoktak beérni, vagy megjelenni. De ez nagyjából minden társadalmi változással így van, hogy amíg az újdonság erejével hat, addig a saját életemre, a magánéletemre nem feltétlenül gyakorol akkora hatást, mint amekkorát, nem tudom én, a filmekből, vagy a zenékből, a show businessből, vagy akár a politikai vitákból érzékelünk. De hogyha ez állandósul, mármint ez a változás, ez nem torpan meg, hanem ki tud bontakozni, akkor én azt hiszem, hogy egy idő után természetesebbé válik, kevésbé lesz tőle feszengős a társadalom. Jó, hát hülyék azok mindig lesznek, meg olyan emberek is mindig lesznek, akik úgy rendezik be az életüket, vagy úgy élik az életüket, hogy a külsőségek sokkal jobban számítanak nekik, mint a belső értékek, hogy kicsit ilyen gejl módon fogalmazzak. Tehát, hogy az internetes világnak szerintem ez az ilyen illúziókeltő profilja, ez meg fog maradni. Tehát a kérdés az, hogy mikor tudjuk majd ezt tényként rögzíteni, hogy az nagyon sokszor egy hamis világ, ami nem egyenlő a valóságunkkal, a valóságunknak egy bizonyos része, vagy a valóságunknak egy bizonyos részének az olvasata, de alapvetően azok nem mi vagyunk, sőt.
De például te azzal a részével nem szoktál találkozni, ha már ugye a testképről beszélünk, és ez mindegy tényleg, hogy férfiről vagy nőről van szó, hogy én látok egy olyan aspektust bejönni ebbe a dologba, hogy nem csak a külső, amit meghatároznak most már mondjuk azzal kapcsolatban, ha valaki túl vékony, vagy hogyha valakin van egy kis plusz felesleg, hanem bejött ez az egészségfaktor, ami szerintem érdekes, én nem tapasztaltam ezt korábban. Tehát, hogy én nyilván az ilyen nagyon szélsőségesen extrém eseteknél, amikor valaki borzasztóan vékony, vagy borzasztóan nem vékony, akkor nyilván az egészségfaktor is ott van, de nekem ez egy ilyen új dolog, hogy megy párhuzamosan, hogyha már itt a párhuzamok világában találtam magamat, egy olyan, hogy fogadd el magad olyannak, amilyen vagy, és közben meg van egy olyan, hogy de hát ez így egészségtelen, mert nem a tökéletes, és nem a BMI index, és nem vagy azon nem vagy benne abban a határban, meg abban a súlycsoportban, meg abban a kategóriában. Tehát, hogy nekem így közben jön ez az egészségügyi nyomasztás is erről az oldalról, ami számomra egy új dolog.
Hát én úgy érzem, hogy alapvetően ez mindig ilyen ellentmondásosan jelent meg az emberi kultúrában, hogy van egy olyan hozzáállás a saját testünkhöz, vagy a saját ideáinkhoz, ami egy természetes fókusz, mármint egy életszerű fókusz, tehát hogy tudjuk, hogy egy hús, vér, lélegző, táplálkozó ember hogy néz ki, meg vannak a mindenhonnan szedett ilyen vágyképek, hogy hogyan szeretne kinézni. És nagyon sokan megpróbálják ezt a két dolgot összemosni, de hogy te is utalszál, ez elég nehéz.
Nem találkoztál, aki azt mondja, hogy de maga túl vékony? Mert hát nekem már mondták azt, hogy
másokban mondogatják, persze. Hát figyelj, én azért gyerekkorom óta ezt hallgatom, hogy eszem-e rendesen, de ezt talán mondtam itt az adásban is. Tehát én, de szokták mondani. De ez, hogy mondjam, ezt az ember egyrészt megszokja, tehát szerintem azok is valamennyire megszokják ezt, vagy inkább azt mondom, hogy megtanulnak ezzel együtt élni, akiket mondjuk a túlsúlyok miatt bántanak.
Tehát, hogy én vagy nyilván emberfüggő is.
Elsősorban azt kellene eldönteni, hogy mi az az egészséges test, mi az az egészséges lélek, és közben meg a szemünk mit akar, mert ugye itt alapvetően erről is beszélünk, hogy van az embernek egy esztétikai igénye is. Tehát annak is, aki egyébként önmaga nem feltétlenül felel meg annak az esztétikai igénynek, amit az ember a világ felé támaszt.
Tehát ez szerintem ezt el lehet fogadni. Tehát, hogy én ezzel teljesen boldogan ellennék, csak én nekem van most egy ilyen ellentmondás, amit látok, és ez nem csak a saját példám, hogy fogadjuk el, de közben nem hagyjuk, hogy elfogad.
Hát persze, de hát a mesterséges intelligencia, meg a mindenféle instaszűrők korában szerintem ez egy valóban létező probléma, hogy mindenféle ilyen aerobik guruk, meg életmód tanácsadók raknak föl magukról olyan képeket a testükről is, amiről leri, hogy ez nem az ő testük, mert manipulálva van a kép. Hát ez egy ilyen műfaj mostanában, de úgy alapvetően a social médiára ugye elmondható ez a hamis kép állítás. Bár szerintem egyébként, bár én nem feltétlenül gondolom, hogy igazam van, de nekem az a benyomásom, hogy mintha, és egyáltalán nem a no filter korát érjük még mindig, de mintha most nem lenne annyira elszabadulva ez a kifelé hamis képmutogatás, sem az Instán, sem a többi ilyen felületen, mint néhány éve. Tehát mintha az emberek egy kicsit visszafogták volna magukat, vagy nem tudom, most inkább a mesterséges intelligenciás appokkal szórakoznak, de...
Én ki is követtem mindenkit, aki ezt csinálja, tehát én ez engem az annyira idegesít, hogy nem érdekel.
Amikor tökéletes képet mutat valaki nem, az életéről?
Amikor mondjuk valaki túltolja magát, vagy igen, vagy pedig te volt, ez mondjuk már hosszú évekkel ezelőtt volt, egy volt osztálytársnőmmel 1000 év után találkoztam, és hogy csak azt láttam, amit ugye a közösség is. Azt hittem, hogy tök jól van, és 2 mondat után, amikor éppen csak összefutottunk az utcán, kiderült, hogy válik, hogy nagyon rosszul van, hogy meghízott, hogy tényleg minden baj van, és hogy ez, én úgy így sajnálom, én nem akarom ezt nézni, mert szerintem ez mindenkinek rossz, annak is, aki csinálja, meg aki nézi.
Nekem van egyébként egy ilyen teóriám, aztán ezt majd talán még a mi életünkben kiderül, hogy így lesz-e, vagy nem, hogy ez a fajta önkifejezési mód, mert ez is az, ugye ezeken az internetes felületeken jelen lenni és képviselni magunkat, hogy ez egy idő után ugyanúgy meg fogja találni majd a helyét a normális emberi kommunikációban, mint az összes többi, ami megtalálta. A papírra írás, a mikrofonba beszélés, a telefonba beszélés, mindenféle ilyesmi, csak most egyelőre még egy ilyen, nem tudom, egy ilyen, ilyen varázsvilágként, vagy egy ilyen illúzió, teremtő világként viszonyulunk mi is hozzá, és amíg így viszonyulunk hozzá, addig hamis is lesz ez a felület. De szerintem nem is pár év múlva, de majd itt szépen lassan, aztán persze, hogy megnézzük, hogy hova fejlődik a technika, vagy mi lesz a következő ilyen, amire rátekeredik az emberiség. De én azt hiszem, hogy inkább akkor azt mondom, hogy van esélye annak, hogy ez valamennyire normalizálódik majd.
Szoktam otthon ugye énekelgetni a régi slágereket, és akkor így a Lambadát énekeltem, és a kisanyám teljesen rákattant, meg ugye meg is hallgattuk többször, és én nem tudom, hogy emlékszel a videóklipére, de 20 000 éve láttam először, és most a gyerekek miatt megnéztem.
A Keoma féle?
Igen.
A nagy 88-89.
Hát, az nagyon kemény az a videóklip, hogy ott a apuka megpofozza a kislányát, aztán lelép.
Ott egy ilyen szerelmi dráma van, ilyen Rómeó és Júlia történet van valahogy variálva.
De hogy tényleg az atyai pofon, a popsi fogdosás, a másik nővel való popsirázás, hogy minden megjelenik, hogy valóban nagyon sokat változott azért azóta az egész hozzáállás is. Tehát, hogy ez tök érdekes, hogy ilyen dolgokat visszanézni, akár mint egy videóklip, hogy ami akkor mennyire elfogadott volt, az most már mennyire ebből semmi nem menne.
Hát szóval, úr, most ismétli valamelyik kereskedelmi adó, mert hogy 40 éves volt nem olyan rég a Rendőrakadémia mozisorozat, ami aztán tényleg az ilyen típusú klisék, toxikus toposzok gyűjtőhelye. Hozzáteszem gyorsan, hogy én a mai napig betegre röhögöm magam ezeken a filmeken, legfőképpen nyilván az első két részen, de ugye én alapvetően mindegyikben találkozom, hogy szeretném valót. Én szeretem a burleszket, és ez alapvetően az. De ebből a szempontból, hogy vasárnaponként ránézek ezekre a filmekre, hogy megy a tévébe, tényleg az az érzésem időnként, hogy nem is 40 év telt el, amióta bemutatták, hanem 400.
150 év.
És én, ráadásul én ezeket a filmeket kvázi frissen láttam annak idején, igaz, hogy először VHS-en, aztán moziban, de hogy nagyon-nagyon sokáig a Rendőrakadémia humora az egy nagyon hétköznapi, normál hollywoodi vígjátéki humornak tűnt nekem, és mai szemmel ránézni már egészen más a hatás, abban is tényleg minden van, tehát az összes káros előítélet megjelenik benne, bőrre, nemre, szexuális hovatartozásra való tekintet nélkül, sőt, igazából én azt gondolom egyébként, hogy a Rendőrakadémia az talán pont ezért szerethető, mert ők aztán tényleg senkit nem tisztelnek, mert tehát tényleg az szokott lenni általában az ilyen filmekkel a baj, hogy valakinek a kárára röhögnek bizonyos embercsoportok. De a Rendőrakadémiában mindenki ki van karikírozva. Tényleg mindenki, mindenféle szinten, és ezért talán megbocsátható neki ez.
Még egy utolsó záró gondolat erejéig, hagyd térjek vissza a Lambadára, hogy tegnap én azért nagyon kitettem magam, és mitől megnéztem ezt a videóklipet, elkezdtem tanítani a kislányomat lambadázni, aki 4 évesen közölte velem, hogy anya, én nem rázom a popsimat, mert ez ma már nem divat. Úgyhogy,
és hát, még rímelt is.
És ennyi, igen. Na, akkor most viszont következzen a Lambadától és a közösségi médiától, sőt, még a Rendőrakadémiától is eléggé elvonatkoztató téma, a nők ábrázolása a művészet történetben. Hás Anna és Nagy Rozi a Képező Galéria művészet történészei a vendégeink, akikkel a női nézőpontokról fogunk beszélni a képzőművészetben és a nők ábrázolásáról a művészet történetben. Nekem volt is szerencsém nálatok részt venni egy ilyen ingyenes tárlatvezetésen, és nagyon sok érdekes dolgot hallottam. Valamelyest ezek a történetek is szóba fognak majd kerülni, de először egy kicsit meséljetek arról, hogy ti miért foglalkoztok ezzel a témával, vagy miért tartottátok azt fontosnak, hogy a testről, a testábrázolásról beszéljetek, ugye nem csak a jelennel, hanem a múlttal kapcsolatban is, mert azért eléggé messziről indultatok ebben a témában.
Azért tartottuk fontosnak, mert volt egy kiállításunk, aminek Test és lélek metafizikája volt a címe, és ennek kapcsán készítettünk egy művészetpedagógiai foglalkozást gyerekeknek, ahol kamasz gyerekekkel találkoztunk és foglalkoztunk, mivel őket nagyon foglalkoztatja ez a kérdés, hogy hogy van a testünk, jól vagyok-e, nem vagyok elég szép, elkezdem magam már egész kiskoromban sanyargatni, és éppen ezért szerettünk volna valahogy a művészet felől ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert nagyon fontosnak tartottuk, hogy kicsit így támpontokat adjunk nekik abban, hogy nem biztos, hogy az a jó, hogyha nagyon sovány vagy, mert annak is van valami oka, hogy ez kialakult, és ez az interaktív tárlatvezetés is ennek kapcsán jött létre, és alakult ki, és ezért volt ilyen visszatekintés a múltba is, mert az, hogy most foglalkozunk a testünkkel, az valahol egyértelmű, de foglalkoznunk kell azzal is, hogy régen milyen mintákat hozunk, vagy mi az, amit öröklünk.
Engem még egy kicsit azért a jelen érdekel, egy picit még meséljetek már erről, hogy hány éves kamaszokról van szó, fiúkra és lányokra ugyanúgy érvényes ez, hogy aggódnak a testük miatt, tehát hogy konkrétan találkoztatok ilyen dolgokkal, hogy nekik bennük van szorongás ezzel kapcsolatban?
Így konkrétan nem találkoztunk, mert nem pszichológusok vagyunk, tehát nekünk nem az a feladatunk, hogy olyan kérdéseket tegyünk föl, ami arra vonatkozik, hogy valaki meghánytatja magát egy ebéd után, hanem inkább csak mi is voltunk kamaszok, meg vannak testvéreink, és pont ezért tudjuk azt, hogy ez foglalkoztat minket. Alapvetően 7-től 12-es osztályoknak szerveztük meg ezt a programot, mert azért foglalkoztunk például a meztelenséggel is, ami kisebbeknek azért nagyon nem tudnak vele vihogás nélkül foglalkozni, és hát fiúknak és lányoknak is abszolút egyaránt, mert lányoknál egyértelműbb szerintem, hogy foglalkozunk a testünkkel, tehát ez valahol elfogadottabb, hogy minden nő keresi azt, hogy hogy érzi jól magát, de hogy fiúknál is abszolút jelen van ez a kérdés.
Föl van ide írva egy mondat, aminek nekem, majdnem azt mondtam, hogy nagyon tetszik, abban az értelemben nagyon erős mondat, hogy a legtöbb művészet történeti kor irányzat ideális nőtípusa férfiak találmánya. Az jutott eszembe, hogy ha már itt vagytok, és ti nagyon értetek hozzá, hogy mely az a kevés művészet történeti kor, ahol az ideális nőtípus nem a férfiak találmánya, hanem a nőké. Ez, amiben most vagyunk például, ez inkább egy olyan kor?
Igen, most már szerintem jobban tudunk olyan művészetről beszélni, ami nem csak férfiakon keresztül születik meg, hanem női képzőművészek is alkotnak, és ugyanolyan figyelmet kapnak, mint férfiak, és ugyanúgy jelen vannak a képzőművészeti életben, de hogy ez végül is a 21. század második felének a találmánya tulajdonképpen, ez addig nem létezett.
És akkor korábban lehet-e ilyen típusokról beszélni az egyes korokban, hogy milyen tulajdonsággal ruházták fel a nőket, akár külső, akár belső, tehát mik voltak ezek az ideálok, amiket a férfiak megalkottak saját maguknak tulajdonképpen?
Hát igen, végig lehet szépen vezetni a művészet történeten, a kezdetektől fogva, például ha az őskort nézzük, a Willendorfi Vénusz, akár az ókori görög művészetet nézve az Afrodité szobrok, akár később mindenféle erények, amiket megszemélyesítettek gyönyörű meztelen nőkként. Szóval általában ezek elvont fogalmak, istenségek voltak, amikhez valamennyire hozzátartozott a tökéletesség, a hibátlanság képzete.
Igen, pont azért, mert ezeket az ideálokat mindig olyan, azért is mondta Rozi, hogy a tökéletesség, mert az ideál az mindig valami olyan, ami nincsen meg nekünk a saját korszakunkban, ami nem a miénk.
És amit el szeretnénk érni,
és valahol ezért is olvasható ki az, hogy a művészet történet egyes korszakaikban mi az, ami az ideális női test, mert férfi festette meg, valószínűleg nem egy adott modell alapján, hanem az alapján, amit elképzelt, amit tökéletesnek látott, igen, és ezért lehet nagyon szépen végigvezetni.
Illetve erre egy konkrét példa is van, például Praxitelész, ókori görög szobrász, az ókori görög klasszikus szobrászatnak az egyik legnagyobb alakja, például a híres szobrát a legendák szerint több női modell testéből alkotta össze egy ilyen furcsa montázs, amiből így összerakta a legtökéletesebb testrészeket.
És mit szóltak ezekhez az ideálokhoz annak idején a nők például? Egyáltalán hozzászólhattak-e ehhez a dologhoz?
Hát igen, ezt a régebbi korokban nehéz kutatni, viszont egy érdekes példát esetleg fel tudok hozni, amikor a szüfrezsett mozgalmak idején egy bizonyos Mary nevű hölgy megtámadta Velázquez híres Vénusz tükörrel című képét egy bárdal. Ez igazából egy figyelemfelkeltő, performance-szerű esemény volt, amivel a saját mozgalmára, a saját a feminizmusra próbálta tulajdonképpen felhívni a figyelmet. Azt hiszem, újságírói tanulmányokat folytatott, és valahogy ismerte ennek a szenzációkeltésnek a pozitív hatásait.
Voltak esetleg olyan divatok, amik manapság már furcsák,
lehetnek nekünk, és amiket alkalmaztak a nők azért, hogy megfeleljenek ennek az ideálnak. Aztán majd 100 év múlva, hogyha megint lesz egy ilyen rádiós műsor, akkor majd rólunk fognak beszélni, hogy úristen, ezek mit csináltak annak idején. De hogy ugye például említettétek a Willendorfi Vénuszt, hogy azért a testalkat, meg a termékenység, az nagyon sokáig nem a vékonysággal volt párhuzamba állítható.
Igen, ez nagyon érdekes tendencia, hogy egészen a 20. századig a vastag és vaskos és anyatestek voltak azok, amik ilyen ideális testnek mondhatók, és aztán alakult. Az tudja tovább éltetnie, hogy egy őskori társadalomban is azzal tud tovább élni és túlélni egy közösség. Ami a testátalakításról egy nagyon jó példa, az például nagyon vicces, mert a Mona Lisát, ha magunk elé képzeljük, meg a gyerekekkel beszélgetünk róla, akkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy szerintük van-e szemöldöke? És akkor szokott jönni a válasz, hogy nincsen szemöldöke, és meg szoktam kérdezni, hogy szerintetek miért nincsen szemöldöke? És általában azt szokták mondani, hogy azért, mert Leonardo da Vinci soha nem fejezte be a festményét, és biztos azt is elfelejtette ráfesteni. Viszont ez pont egy olyan divathoz tartozik hozzá, ami már egészen a római korszaktól, így a reneszánszon keresztül jelen volt, hogy a baba arc volt az, amit el akartak érni a nők, és ezt a ólommal való fehérítésen át a szemöldök szálak egyesével való kitépkedéséig minden, hogy megpróbáltak elérni, és elvileg ehhez első Erzsébet királynőnek a neve köthető, akiről készült is egy film, amit Margot Robbie játssza benne első Erzsébetet. Nagyon érdekes, hogy mennyire el tudták csúnyítani ezt a nagyon szép színésznőt, és elvileg valahogy első Erzsébet volt egy akkora divat ikon, hogy bár ólommal festette meg az arcát, ezért lett fehérebb az arca, tehát ezt akarta elérni, ezért elkezdett kihullani a szemöldöke, és elvileg ezért valahogy így visszahatott, és elkezdték őt követni a nők, és ezért is kezdték el kiszedni. Tehát, hogy ez az, hogy mi jelenik meg a festészetben, ez egy abszolút káros mellékhatása, és az, hogy mi jelenik meg a festészetben, és mi az, ami így hatással van, és divattá válik, az szerintem ebből is nagyon látványos.
Mikor érkezett el az a korszak a képzőművészetben, amikor a nők már a saját álláspontjukat közvetítették, illetve akár saját nőábrázolásuk is volt? Tehát amikor a női szemszögből is elkezdhettük látni a nőket.
Valahol ez nem mutatható ki egy pont, hogy ez mikortól jelenik meg. Igazából régi korok művészetéből is tudunk olyan alkotókat, női alkotókat mondani, akik autonóm művészekként felépítettek egy festői karriert amellett, hogy családjuk volt. Egy ilyen példa lehet Artemisia Gentileschi, aki egy barokk festőnő volt, Firenzében és Rómában alkotott, a firenzei festőcégnek tagja volt, illetve saját műhelyt hozott létre Rómában. Nagyon, nagyon sok megrendelése volt, és például neki ismerjük önarcképeit is, amikor például alexandriai Szent Katalinként ábrázolta saját magát. Érdekes az a szuggesztív tekintet, amivel a befogadóra néz azon a képen. Tulajdonképpen felmerült, hogy ez tulajdonképpen egy megrendelő, egy gyűjtője kérte tőle, hogy fesse meg magát, mint alexandriai Szent Katalin, egy ilyen ismert nőképében.
Hát az impressionizmusban tudjuk azt, hogy ott már nagyon sok férfi alkotó, és inkább az ő neveiket ismerjük, de volt két női alkotó is, és ami érdekes, hogy így ők az egyik első ilyen ismertebb, tehát akik már a korszakban is elfogadottnak számítottak, és nagyon érdekes, hogy általában anyagyermek ábrázolásokat készítettek, ami így megint csak kérdés, hogy akkor bekerül a nő a művészetbe, vagy valahol egy folyamat részese, de anyagyermek ábrázolásokat készít, nem pedig olyan tájképeket mondjuk, mint a férfiak, tehát azt is, de hogy inkább...
Azért, mert ezt rendelték meg tőle?
Nem azért, mert ezt rendelték meg tőle, hanem ennek egy olyan prózai oka van, hogy nem annyira mehettek ki férfi kíséretnél, vagy kíséret nélkül, mint ahogy a férfiak nem mehettek ki festeni, és az impresszionisteknek pont az volt a célja, hogy kimennek a mezőkre, és tájat festenek, úgyhogy nem műteremben vannak. És hát ők meg nem mehettek ki egyedül festeni, és akkor ez egy ilyen nehézséget jelentett, és a modell az, aki ott volt, az az anya, a gyerek, aki mindig mellette volt, meg azért nem. Tehát ők inkább anyaként funkcionáltak és szerepeltek az életükben, és éppen ezért is.
Na és akkor ezzel szemben a mai női képzőművészeknél be lehet-e határolni, hogy milyen témák foglalkoztatják őket, vagy ez most már egészen széles körű?
Szerintem egészen széles körű, viszont a női test és az ezzel kapcsolatos társadalmi problémák, kérdések azért mindig előtérbe kerülnek. 20. századi végi alkotó, például Paola Régó, aki a londoni iskolával együtt alkotott, tulajdonképpen már kicsit az utószele volt a londoni iskolának az ő tevékenysége. Portugál alkotóról beszélünk, aki annak kapcsán kezdett egy sorozatba, hogy Portugáliában egy népszavazáson leszavazták az abortusz legalizálását. A sorozatain nők láthatók, akik valószínűleg az otthon, a saját kis nyomorúságos kereteik között elvégzett abortuszokat, abortuszok után néznek a képbe hihetetlen intenzitással. Elég nagy hullámot indítottak el ezek a képek Portugáliában, és utána nem feltétlenül csak a képek hatására, de biztos, hogy elindított egy társadalmi diskurzust. Utána legalizálták az abortuszt.
Na és akkor most a kortárs magyar női képzőművészek között mik azok a témák, amik fontosak, vagy például ti mik közül válogattatok a tárlaton?
Vagy mi az a forma, ami most nagyon trend? Ha van ilyen. Ha nincs, akkor nincs.
A tárlatunkban pont az volt szerintem az érdekes, hogy ugyanúgy foglalkozott férfi és nő is a női testtel és a testtel. És szerintem ez valahol egy nagyon szép volt, hogy az, hogy női művészet, ezt meg kell-e különböztetni, vagy kell-e erről így külön beszélni, és szerintem ez egy nagyon szép diskurzus volt, hogy ugyanúgy női testeken keresztül gondolkoztak a életen, magán a testen férfi alkotók is.
És ti mit tapasztaltatok azokkal kapcsolatban, akik elmentek a tárlatra? Mert hogy én amikor ugye ott voltam, azt láttam, hogy azért nyilvánvalóan a képzőművészetben valamelyest jártas, de legalább ugye az iránt érdeklődő emberek azok, akik ott voltak. Sok kérdést is feltettetek, tehát ugye ez egy ilyen dialógus volt, amire azért, ha kicsit félénken is, de hogy így tudtak válaszolni az emberek, hogy van olyan, aki kifejezetten mondjuk ezzel a témával foglalkozik, vagy a saját testét próbálja megfejteni, és azért van ott, ennyire tudtatok-e velük beszélgetni, vagy pedig itt inkább a képzőművészeti szempont volt a fontos?
Ennyire személyes diskurzusok szerintem nem alakultak ki. Voltak ilyen érdekes kiszólások, amiket csak így meghallgattunk, vagy meghallottunk, hogy nem is egy ilyen programra, hanem csak úgy eljött megnézni egy anyuka két kislányával a kiállítást, és az egyik olyan kép előtt álltak, amin egy nő méregeti éppen a testét. És ezelőtt a kép előtt így mondta az anyuka, hogy éppen tegnap mondtátok, hogy mennyire plöttyett a hasam, és akkor ez egy ilyen érdekes visszajelzés volt nekünk, hogy ez tényleg ennyire foglalkoztatja, és így benne van a témáik között egy ilyen teljesen véletlenszerűen kiszúrt beszélgetésben is. De a kamaszoknál az azért így nagyon tapasztalható volt, hogy mindenki keresi azt, hogy neki mi a jó, meg mi a szép, meg mindenki tudja azt, hogy ma már mindenki azt próbálja ránk sugározni, hogy fogadjuk el a testünket, mert úgy jó nekünk. De hogy mégiscsak küzdünk azzal, hogy nézzünk ki, és ebből volt néha nagyon érdekes diskurzusunk, hogy ezt ők hogyan látják, és hogy foglalkoztatja őket ez a kérdés, annak ellenére, hogy elvileg el kéne fogadjuk magunkat úgy, ahogy vagyunk.
Az jutott most eszembe, hogy és mi a helyzet a művészettörténészekkel, már mint hogy ott a nemi eloszlással. Hogy én hirtelen azt mondanám, hogy ott is többen vannak a pasik, de azért én ismerek jó...
De most
jó,
itt titeket látom.
Jó néhány, de titeket is, meg még rajtad kívül is ismerek néhány, ha nem is jó néhány, ahogy megpróbálkoztam vele. Szóval, hogy ismerek néhány művészettörténészt, aki nő, de ti mit tapasztaltatok, hogy ez most nagyon divatos? Az, hogy nők művészettörténésznek mennek? Vagy most engedik őket?
Hát... Az biztos, hogy így az egyetemi közegben is a hallgatótársaink nagy százalékban inkább nők. Ezt nem tudom, hogy pontosan hova lehet visszavezetni. Talán az, hogy vizualitással, képzőművészettel foglalkozol, az alapvetően, sokszor érzelmekkel, az alapvetően így illik a női lélekhez.
Ez mindig így is volt, hogy többen voltak a nők?
Nem. Ez abszolút egy új keleti dolog. Most amilyen szakirodalmakból, amilyen szakmai hátteret mi ismerünk, az nagyrészt maszkulin.
Igen, és az is egy nagyon érdekes, tehát így pont erre nagyon jól reflektál, hogy mi a galériát két nő alapította, és ők foglalkoztatnak minket, és csak nők dolgozunk velük, tehát ez is egy, hogyha nem csak a művészet történet, hanem a művészettel foglalkozók között milyen a nemek aránya, azért ott is inkább.
De nálatok ez véletlenül alakult?
Teljesen véletlen. Nem volt ilyen a kiírásban.
Nem külditek el a hapsikat, ide nem lehet jönni.
Nagyon szépen köszönjük Hárs Annának és Nagy Rozi művészettörténésznek, hogy a vendégeink voltak.
Köszönjük szépen.
Mi köszönjük.
Köszönjük szépen.
Hírrovatunk következik, méghozzá Dél-Szudánból ezúttal. Dél-Szudán nem az a hely, ahova túl sokan terveznék a vakációjukat, Afrika legfiatalabb állama, egyben a világ egyik legveszélyesebb országa is. A Dinka törzs mindennapjaiból veszünk ki néhány elemet, aminek a nőkkel kapcsolatos részei igencsak érdekesek. Például van egy olyan szokás náluk, hogy a nők nem főzhetnek házasság után egy ideig, ami egészen szimpatikus szokás, bár ugye azért utána megfordul a kocka. A dinka nőket a dél-szudáni törzsek a szépség varázslóiként emlegetik, a dinka férfiak menyasszonyukért is szarvasmarhában fizetnek. A feleség átlagos ára 100 és 500 szarvasmarha között mozog. A szerelmi házasság ritka, inkább családi szokások közötti szoros kapcsolatot hivatott elősegíteni. Nincsen a nőknek beleszólása abba, hogy kihez mennek feleségül, és sokszor 12 évesen már férjhez mennek. Ennek a törzsnek a szokásai szerint a menyegző után az ifjú feleséget legalább egy hétig, de akár 4 évig is felmentik a házi munka alól. Tehát nem csak a főzés.
Tehát nem csak a főzés.
Igen. Nem söprögethet, nem moshat, nem főzhet. Ez idő alatt berendezkedik az új otthonába, és kiismeri a férfi szokásait, tehát azért mondjuk a cél az...
Tehát az a cél, hogy a hapsinak minél jobb legyen.
Tehát, hogy tulajdonképpen ez a... hogy hívják ezt a munkahelyeken? A próbaidőnek az időszaka, amikor ugye megtanulja...
Tovább képzésre
betanulási időszak.
Nőt.
És akkor utána az történik, hogy a sógornő végzi az összes házi munkát, és akkor
a sógornő
végzi az összes házi munkát, és akkor miután a sógornőtől megtanulják a friss feleségek azt, hogy kell végezni a házi munkát, és kitapasztalják azt, hogy mik a férjüknek az igényei, azután jön egy ilyen nagylelkű fogadtatás, anyu utc nevű szertartás, ahol levágnak 3 tehenet, 5 kecskét, és a feleséget hivatalosan is üdvözlik a családban.
Ennek egyébként szerintem van egy ilyen szimpatikusabb, nem tudom, ilyen olvasata is ennek az egésznek, mert hogy ugye az nagyon sok kultúrában van, vagy nagyon sok kultúrában van olyasmi, amiről ez a hír szól, hogy nem szerelem alapú a házasság, sokszor még majdnem gyerek a lány, van, ahol a fiú is majdnem gyerek, és tulajdonképpen élesben kell, szinte gyerekfejjel egy csomó olyan dolgot megtanulnia, egy csomó olyan dologgal szembesülnie, amivel nagyon nehéz, hiszen ha megházasodsz, akkor tulajdonképpen azzal abban a pillanatban felnőtté is válsz. Azt gondolom, a törzsben is úgy.
Fejest ugrasz a mélyvízbe.
Igen, úgy kezelnek, fejest ugrasz a mélyvízbe, és általában az szokott lenni, hogy ugye elveszi az idősebb pasi a fiatalabb lányt, és akkor lesz majd, ami lesz. Majd valahogy a saját kárán, vagy valahogy megtanulja a dolgokat, de ez, hogy van ez a törzsi szokás, ez igazából egy ilyen, nekem egy ilyen nyomonkövetésnek tűnik. Tehát, hogy maga a közösség odafigyel, vagy hát lehet egy ilyen olvasata is ennek a dolognak, maga a közösség odafigyel arra, hogy mondjuk ezt, hogy az új asszony hogyan tanulja meg azt, ami szükséges, aztán, hogy mi szükséges, meg mi nem lenne az igazából, meg hogy mi boldogítja ezeket a lányokat, asszonyokat, az persze már egy másik kérdés.
Különös tekintettel arra, hogyha ez az új asszony egy 12 éves kislány.
Hát persze, tehát, igen, erről beszéltem.
Igen, és hogy ha mondjuk valóban van egy ilyen olvasat, hogyha csendes megfigyelője maradhat annak, aminek mondjuk rögtön az elszenvedője is lehetne, akkor már igen. Egy csendes megfigyelés nyilvánvalóan.
Hát ez egy olyan ilyen humánosabb dolognak tűnik, vagy inkább azt mondanám, hogy ilyen empatikusabb a közösség működése szempontjából hatékonyabb dolognak. Tehát lehet, hogy ezt éppen azért találták ki, hogy ne maradjon egyedül a törzsben ez a lány per nő, aki belekerül ebbe a helyzetbe.
Meg hát nyilvánvalóan azért saját magunkra nem szeretünk úgy tekinteni, és nem is tekintünk úgy, mint egy törzsre, de hogy azért szerintem nekünk is megvannak
azok
a mai
vagyunk.
Napig ezek a szokásaink, tehát hogy azért az, hogy egy klasszikus felállásban, ahol mondjuk vegyük azt a klasszikus felállást, ahol a nő főz, ott azért a nő többnyire átmegy azon az időszakon, hogy kitapasztalja nem csak a férje ízlését, hanem hogy a férjének az édesanyja hogy főzött, mert hogy ez szerintem egy ilyen kulcskérdés szokott lenni az ilyen kapcsolatokban, ahol a férfinak a megszokott ízek azok, amik ugye adott esetben fontosak lehetnek. Sőt, egyébként nálunk ez még nálunk is megjelent ez poén szinten, hogy mi ilyen vicceskedtünk egymással mindig az anyósommal, hogy akkor a palacsinta széle, meg mit tudom én, és akkor hogy neki ilyen puha volt a palacsinta széle, az enyém meg száraz, és egy idő után fogtam magam, vettem egy ollót, és körbevágtam a palacsintát. Tessék.
Na, ezt akartam kérdezni, hogy te úgy mesélsz erről a helyzetről, mint hogyha ez egy ilyen, hogy mondjam, a külvilág által az asszonyokra valamennyire rákényszerített versenyhelyzet lenne, hogy az anyu fősztjével kell versenyezni, de neked is van ehhez azért viszonyulásod, mármint hogy te vállalod ezt a kihívást,
persze,
nem?
Persze, abszolút belementünk, hát ez ilyen kell tészta verseny volt, hogy akkor kinek kell nagyobbra, és akkor mit te, küldözgettem neki a fotókat.
Tehát, hogy ez nem káros.
Nem, mi ebből így abszolút viccet csináltunk, aztán későbbiekben meg már ezt nyilvánvalóan el is engedtük, tehát hogy ez csak ott az elején, amikor az embernek ugye ez az egész feleség szerep, tehát sok ilyen dologból mi viccet csináltunk.
Hát igen, mondjuk ezek ilyen, tehát ha csak nem tudom én azokat a szólásmondásokat vesszük, amik erről szólnak ugye a magyar folklorban, nem tudom én, nézd meg az anyját, vedd el a lányát, és így tovább. Ezek ugye mindezt erősítik, hogy a lánynak állandóan az anyósnak kell valahogy megfelelni annak a képnek, ami addig elvileg, annak a női képnek, ami addig elvileg a legfontosabb volt a férfiak. Tehát tulajdonképpen a feleség váltja az anyát, nem? E szerint a gondolkodás szerint.
Igen.
És ezért is van felállítva ez a versenyhelyzet, de azért hozzátenném, hogy nekem nagyon sok olyan ismerősöm van, valamennyire én is közéjük tartozom, bár nem egy az egybe, de sok olyan ismerősöm van, akinek soha nem főzött jól az anyja. tehát hogy állandóan menzárba jártak, vagy nem tudom, étterembe, vagy nem tudom, mert hogy ez egyáltalán nem természetes, hogy egy nőnek jól kell tudnia főzni. Persze természetes volt az elvárás évtizedekig, évszázadokig, de csak azért, mert van egy történelmi és társadalmi nyomás egy emberen, attól még nem lesz tehetség ezekhez a dolgokhoz. Tehát ez ugyanígy van nálam, meg a barkácsolásnál, hogy tőlem akár elvárhatnák tőlem, mert hogy férfi vagyok elvileg a genetikai kódom szerint, hogy be tudjak ütni két szöget, de hát nem tudok. Tehát, hogy hiába várják el ezt tőlem, vagy hiába haragszanak rám, vagy hiába nem vagyok eléggé férfi emiatt, bizonyos érték ítéletrendszerek szerint, de én csak azt tudok lenni, aki vagyok. Nyilvánvalóan azok a nők is meg tudnak valamennyire tanulni, főzni, akik egyébként nem szeretnek, vagy nem tudnak, de itt lép be a képbe az, hogyha én nem akarok beütni két szöget a falba, akkor milyen jogon várhatnám el egy másik embertől, hogy meg mondjuk megtanuljon főzni.
Mondjuk szerintem pont ez a két dolog is abszolút változott már. A főzős műsorok, amikor bejöttek, meg ugye egyre több ugye ilyen sztárséf került bele a köztudatba, lehet, hogy ez is befolyásolta.
Akik jellemzően inkább férfiak.
Akik férfiak, igen, hogy ugye a főzés az például szexi lett, tehát szerintem azzal abszolút volt egy ilyen időszak, amikor ez teljesen trendi lett, és szerintem a lányoknál is ez a barkácslány, meg a mindent megoldó dolog.
Az igen, viszont én azt látom, és ez lehet, hogy nem is fog változni. Én azt látom, hogy az nem változik meg a nőkben, hogy azt várják a pasiktól, hogy legyen kézügyességük ilyen dolgokban, ilyen barkács dolgokban. Tehát, hogy én még nem nagyon, olyan lányal, nővel már találkoztam, akit nem zavar az ügyetlenkedésem, vagy hogy ügyetlen vagyok, de olyannal még nem találkoztam, aki azt mondta volna, hogy hát ez egyáltalán nem számít, és hogy mert hogy alapvetően azért szerintem az van kisebbségben, amit te mondasz, tehát a barkácsoló nő. Ez valamiért még most nem annyira nagyon trend, bár a lányom néz mindenféle ilyen házfelújítós realityket, ezek most az új kedvencei, és abban például nagyon sok nő van, az építészek között is, meg egyébként a kétkezi szakik között is nagyon sok nő van, úgyhogy végül is ebben is változik a trend, igen.
Meg szerintem ezek a dolgok olyan, tehát én például abszolút barkácsolós vagyok, viszont főzni is szeretek, és hogy soha nem gondoltam ezekre ilyen férfi meg női dolgok mentén, mert hogy számomra mind a kettő kreatív, mert valamiből csinálok valamit, ezért nekem a főzés is érdekes, a barkácsolás is érdekes, viszont gyűlölök söpörni, mosogatni, mosni, mert azok nekem ilyen, nem lesz belőlük semmi, csak volt egy koszos tányéremből lesz egy tiszta tányér, tehát hogy számomra ez, aminek nincsen ilyen valamiféle végeredménye, alkotó jellege, az engem untat, nyilvánvalóan megcsinálom, de például a férjem meg imádja ezeket, neki tök nagy a monotonitás tűrése, úgyhogy pont amikor itt volt nálunk bent egy vendég, kaptam tőle itt az Unisexbe egy matricát, hogy valami olyan szöveg volt rajta, hogy mondta, hogy tegyem oda a mosogató mellé, mert hogy a férfiak is mosogassanak, nem tudom, hogy pontosan mi volt a szlogán, mondom, figyelj, én ezt nem teszem ki, mert a férjem rákeni a homlokomra, mert hogy sokkal gyakrabban mosogat ő, tehát hogy ez szerintem, de nyilvánvalóan ez nem minden helyzetben van így felállásként, és ugye erről is beszéltünk már, erről az egész főzés dologról, talán az első adások
egyébként. Igen, jó sokszor beszéltünk, mert meg fogunk is szerintem.
Igen, hogy szerintem egyáltalán nem ciki az sem, hogyha egy nő főz, és adott esetben még szereti is, ugyanúgy, ahogy fordítva sem ciki ez.
Így van.
Jöjjön még egy hír Dániával kapcsolatban, amit azért is választottam ki, igazából nem is olvasom föl, mert a lényege az, hogy a kötelező sorkatonaság a tervek szerint Dániában vonatkozik majd a nőkre is, tehát hogy várják a női katonákat is, főleg azért, mert hogy nincsen elég katona, és az egyenjogúságra hivatkozva, ugye mondják, hogy hát akkor itt vannak a nőknek is a lehetőség, és hogyha már ugye mindenben úgy szeretnénk egyenjogúságot, akkor lesz-e nektek.
Igen, ugye Izrael kapcsán már beszéltünk erről a műsorban.
Igen, és azért is jutott eszembe ez a hír, hogy ugye mivel Izraellel kapcsolatban volt erről szó, az szerintem fontos különbség, hogy ott ami attól még nem jó, de úgy nőnek föl a nők, hogy ez benne van a pakliban, viszont ezt most így, ezek után bevezetni, nem tudom, bár azt hiszem, hogy egy feminista erre mit mondana.
Hát van ennek meg következménye egyébként? Arra felé, mert minthogy így ezt még csak bejelentették?
Egyelőre vagy már... még csak igen.
Aha, tehát akkor még nem lehet tudni, hogy hány nő jelentkezik például. Meg hogy ezek a...
Mit szólnak ez?
Igen, meg hogy ezek a szolgálatok, vagy ez a sorkatonai szolgálat, ez pontosan mit jelent? Mármint, hogy van-e valamilyen komolyabb kiképzés, vagy nem feltétlenül csak olyan...
Ez sorkötelezettség.
Lehet vállalni.
Igen, azt nem tudom, hogy feladatban mit jelent.
Jó, hogy a sorkötelezettség, tehát hogyha tehát be kell hívni, akkor behívják őket.
Tehát Dánia meghosszabbítja a kötelező katonai szolgálat tartamát, és az egyenjogúság jegyében kiterjeszti a nőkre is.
Igen, de hogy azon belül nyilván, hogyha úgy alkotják meg a jogszabályokat, meg ugye az egésznek a rendszerét, akkor lehetnek tekintetten a nőkre. Tehát kitalálhatnak valamilyen olyan rendszert a sorkatonaság kötelezettsége mellett, ahol a nők nem feltétlenül úgy érzik magukat, mint akik hirtelen ott találták magukat a harc mezőn.
2026-ban lép majd valószínűleg hatályba, és a tervek szerint egy 5 hónapos alapkiképzésben vesznek majd részt, és további 6 hónapot viszont hadműveleti szolgálatban töltenek, kiegészítő képzéssel. Tehát hogy lehet, hogy attól még kiképzik őket, de hogy ez a gyakorlatban mit fog jelenteni?
A kiképzés maga, igen, erre utaltam az előbb én is, hogy ez lehet, hogy azért valami mást jelent, mint a férfiaknál, ami szerintem egyébként nyilván a testi adottságok miatt egy teljesen logikus és természetes dolog, és egyébként meg én azt gondolom, hogy igen, hogy valóban ez az egyenlőség, mert hogyha abból indulunk ki, hogy ez a sorkatonai kötelezettség ez csak a férfiakra vonatkozik, és hogy csak a férfiakra vonatkozzon, akkor azzal elfogadjuk azt, hogy a férfiak a fontosabbak. Tehát az a helyzet, hogy ezt valóban be kell látni, az pedig a társadalom feladata, hogy ezen belül megtalálja a nők szerepét is, hát az ország védelmében, vagy egy háborús helyzetben, mert be kell látni, hogy igen, általában az úgy szokott kinézni, hogy férfiak tologatják a mindenféle figurákat a térképen, amikor éppen háború van, de a háború az ugyanúgy érinti a nőket is, sőt, sokszorosan érinti őket, ugyanúgy az ő ügyük a háború, és nem a férfiaké. Ez is egy ilyen évszázados ilyen hímsoviniszta hülyeség, hogy a férfiak meg a puskáik. És igazából tényleg így néz ki a világ, hogy vannak a férfiak a puskáikkal, és vannak a nők, akik vagy megpróbálnak a puskás férfi mögött elbújni, vagy elfutni előle, vagy valahogy viszonyulni a háborúzó férfihoz, amikor a háború az egész társadalom, az egész emberiség ügye, és nem csak az egyik nemé.
Köszönjük az Unisex hallgatóinak, hogy ismét velünk tartottak. Minden adást, ezt is a Klubrádió weboldalán visszahallgathatják, vagy pedig a főbb podcast megosztó felületeken is újrahallgathatják.
Egy hétre búcsúzik Önöktől a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Vigyázzanak magukra, minden jót!
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.